3. Összeesküdtek-e valóban Francia Navarra kormányzójával saját hazájuk ellen a mórvérű spanyolok? Ígértek-e 80 000 embert a franciáknak, ha betörnek a Pireneusokon túlra? Fizettek-e évi 120 000 dukátnyi titkos segítséget az ellenségnek? Lerma hercege, az első miniszter, Sispánia mindenható ura, kiterítette a dokumentumokat a tehetetlen király harmadik Fülöp elé. A kancellár hangja remegett a felháborodástól, amikor a Perro Moriscóról, morkutyákról beszélt, akik álkeresztenségük őrve alatt titkos métejei a birodalomnak. Felségednek azonnal döntenie kell, s azt hiszem, nem lesz a döntés nehéz. A király remegött érdekkel ment imazsámajához. Mi rettenetes ez a döntés, mormolta, míg összekulcsolt a kezét. Pilátusra kellett gondolnia, amikor az akta aljára ráírt a remegő kézzel. A végrehajtás munkáját az ön kezébe teszem le, herceg úr, én a király. 12 évre kötöttek fegyverszünetet a német alföldi lázadókkal. Így Lerma katonákat vonhatott el a holland urófságokból, egy teljes esztendő keresztül folyt a legnagyobb spanyol hadművelet megtévesztő ürügyekkel titok jegyében. A hatóságok rejtett jegyzékeket készítettek a morvérűekről, titkon leltározták házaikat, földjeiket, a vidékieknek állatait is. Mintha mindenütt fülkésző szemek követték volna ezeket a szorgalmas kis embereket. E jó részt városi népet, tímárt, ötvöst, rézműves, kőfaragót, s falu helyen a kert gazdaságok öntöző művekkel felszerelt földek gazdáit, akik keresztény hitben, de őseik megszokott rítusa szerint éltek, maguk között házasodtak, szaporodtak, a vének által őrzött törvények szerint. Spanyolország e végzetes kalandját Valencia érseke, a múrgyűlölő Juan de Ribera vasakarattal készítette elő. Előbb, Lermával szövetkezve, megtört a nagy inkvizitor ellenkezését. A kancellárnak sem esett nehezére, hogy hamis dokumentumokkal megtévessze a királyt. Hajókat vontak össze a kikötőkben, ismeretlen céllal. Ezek hónapokig ott vesztegeltek az andalúziai partokon. Amikor a teológusokból álló különleges bizottság is befejezte zárt ajtók mögött munkáját, a déli tartomány kormányzói pecsétes levélben megkapták a titkos haditervet. Több mint egy százada már kikergették Hispániából azokat a mórokat, akik ragaszkodtak Mohamed hitéhez, nem voltak hajlandók keresztényekké lenni. Az új parancs azokat sújtotta, akiknek atyái megtagadták hitüket, mert ragaszkodtak a megszokott házhoz, régi műhelyhez, verejtékes, virágos kerté formált ősi gazdaságaikhoz. Az új király rendeletben nem volt kivétel. A morvérűeknek ősztől kezdve el kell hagyniuk az országot. A királyi hajóhad gondosodik majd arról, hogy partra tegye őket Afrikában. A kis emberek, asztalosok, ácsok, szabók, takácsok, kelmefestők, borbélyok, kútások és egyéb ezernyi mesterember első hallásra nem is akarták megérteni a hangos trombita szóval kihirdetett rendeletet. Úgy hitték, valami újabb megpróbáltatásról lehet csak szó, külön adóról, mert behajtanak majd rajtuk, mert újból csak pénz kell a királynak. A tartományi kormányzók jó része hajlott ilyenféle kiegyenlítő megoldásra. Egyik felterjesztés a másikat követte. A kancellárnak megírták, hogy a városokban, egyes utcákban csak mór kézművesek dolgoznak. Tőlük függ egész kerületük ellátásának rendje. Ha megáll a moriszkók negyedeiben az élet, sem élelemmel, sem ruházattal, de még szerszámmal s fegyverrel sem tudják ellátni a megmaradó tisztavérű spanyolokat. A kormányzók így nem lelkesedtek cseppet sem a tervért. Volt, aki maga ment volna királyhoz. De Lerma hercege elzárta előlük ő felsége ajtaját. Ribera érsek életét tett a tétre. Ősi famíliája 700 éven át vérzett a mór csatákban. Villámá formálja a 7 évszázad minden keserűségét. Ki a mórokkal? A hirdetők, akik végig járták a városokat s falvakat, megcsillantották a nép a tiszta vérjük előtt a nagy fosztogatás eredményét. Ezernyi ház válik majd üressé. Műhelyek keresnek gazdát, szépen öntözött birtokok jutnak igazi spanyolok kezére. A városi polgárok egyszerre azt látták, hogy hitvány idegenből jött kufár nép lepi el a mórok házatáját. Az új rendelet így szólt. A mórok csak annyit vihetnek magukkal, amelyet elbírnak, önmaguk és egyetlen összfér háta. Ingó vagyonukat ugyan eladhatják, de házukat s földjüket királyi bélyeggel pecsételik le a szekvesztrálók. Már betakarították a termést, amikor megkezdődött a nagy kótyavetyérés. Mindenek zuhant az ára, hiszen napok alatt kellett eladni bútort, szerszámot, élelmet, olajat, fát, s így mindent, amit nem lehet cipelni. A parancs szerint a mórok aranyat és ékszert sem vihettek magukkal. Így kezdődött a könnyen rejthető gyöngyök, gyémántok, drágakövek vásárlása, a mázsasúlyú részpénz, mely a mindennapi élet forgalmát szolgálta, ezüstre és az ezüst talérokat aranydukátokra váltották, olyan áron, ahogy épp ráakadtak a vert aranypénzen oly szegény Hispániában. Másrészt a mórok kelmét is vásároltak, és minden olyan portékát, melynek nem volt túl nagy a súlya. Elfért egy szamár vagy összvérhátán, s finom anyagával jó burgundi vagy brabant minőségével talán majd Észak-Afrikában néhány hónapra enyhíti a kikergetettek gondját. Mennyien lettek azok, akiket elért a parancs? Hagyomány szerint 500 000 ember vette kezébe 1609 őszitől kezdve a vándorbotot. A sakálok, sénák hetei jöttek. Az utolsó napokban, utolsó órákban már ingyen marakodhattak a koncert, ha nem volt semminek ára. Már csak ajándékozgattak a jó szomszédoknak, akik bezárkoztak a szobáikba, hogy elsírassák a régi barátot, mert hiszen nyilvánosan sajnálni, felháborodni, két kézzel segíteni, ki mert volna. Mióta kijött a parancs, a mór vérűek Hispánia ellenségei veszélyre törtek az országnak, csak a király végtelen kegyelmet tette lehetővé számukra, hogy büntetés nélkül épségben, részben még földi jószágaikat is elcipelve megmenthessék a bőrüket. Hittek-e a szomszédok abban, hogy a mórok 80 000 harcosra akarták megsegíteni a francia navarrai alkirályt? Hittek-e abban, hogy ezek a kisemberek, akik a végzetes hajnalon batyukkal cipekednek, gyerekkel, öreggel bíbelődve, komorharccal, egyetlen búcsúszó nélkül megindulnak, ezek a vargák, ötvösök, bognárok, el akarták adni a spanyol hazát? A Calle de Gorgoja két házánál a kora reggel megjelentek a városi biztosok. Ha a mórok tömegben vándorolnak, már nem lehetett volna végigvizsgálni őket. Mit visznek, mit hagynak a házban, mit rejtettek el? Nem égették-e fel a megmaradt holmit? Nem hasogattak-e minden darabokra? A szigorú törvény minden kibúvóra, minden résre talált szabályt. A gyerekek nézték csak, mi történik a kerítés rácsokon át. A felnőttek, mintha összebeszéltek volna, bezárkoztak a házakba, nem mentek az utcára ezen a napon. Senki nem látott a másik ember lelkében, mit érez, amikor a fegyveresek keresztény hitűeket hajtanak. Mindenkinek volt kedves Morisco borbéja vagy pékje. Lesz-e holnap Szevillában elég hús és kenyér, s hoznak ebbe a falvakból elég eleséget? Ki visz majd a piacra olajat? A gyermekek látták, hogy járnak kelnek a mórházakban a fegyveresek. A törvényszolga még egyszer felolvassa a király rendeletét, mert így írja elő a magisztrátus. Nevén nevezi a gazdát, s felszólítja, engedelmeskedjék a hatóságnak. Utána megenyhül, s várja, mikor mennek ki a katonák, s megkapja a ház volt urától a titkos járandóságot, melynek összege fokozza vagy csökkenti irgalmát. Hisz mindenki tudja, hogy a morköntösök, párnák, gyermekruhák szegélyébe varták be a dublónokat az asszonyok, hajában a drágakő, testükön sűrű aranyláncokat cipelnek, s lehet, hogy a vándorló botja azért nehéz, mert kifúrták, s a lyukat arannyal tömték tele. Tudják, hogy a gazda nagy ősi átkot mondta arra, aki elbitangolt házát eloroszva, most birtokába veszi. Ha nem fizetett volna türelempénzt, ilyent is jelenteni lehetne a magisztrátusnál, s akkor börtönbe viszik a gazdát. Egy ingben kergetik ki a házanépét. A törvényszolgák bölcsek, s tudják, egy életben csak egyszer van Szevillával ilyen alkalom. Még alkudoznak a kihűlt kovács műhelyben, lehajtott fejjel, még néhány ezüstpénzt kérnek, míg kimondják a szót. A család mehet. Így indulnak a kikötő felé. A szevélyei móroknak könnyebb, nem kell napokig vándorolniuk, mint azoknak, akikre lakóhelyüktől messze várakoznak a hajók. A Guadalquivir partja déltájban már olyan lesz, mint valami népvándorló tanya. Itt kell bevárni azokat, akiket falu helyről hajtanak errefelé. Délután megszemléli a kormányzó nagy kivonulást. Hintóban hajtott errefelé, testőrei lóháton, ha nem nyitnának nekik utat, belegázolnának a tömegbe. Kint a folyópart korlátja mellett állnak a városlakók, akik kijöttek, hogy nézzék a denevér hitűek vonulását, tanulni legyenek annak, miként tisztul meg végre Hispánia. Úgy mondják, hajnalban oldják el köteleiket a hajók, és az éjszaka leple alatt terelik a mórokat a fedélzetre. Ki eszik s mit? Nem a spanyolok gondja. Csak arra kell ügyelniük, hogy a halottakat mindjárt a vízbe vessék, s hogy rend legyen az ivóvizes hordok körül. Választatok magatok közül vénet, aki ítél a dolgotokban, mondja a város főbírája, ezzel adva tudtukra a kivándorlóknak, hogy elbocsátja őket örökre, ettől a perctől kezdve a hispán törvény szent csarnokkából, ahol kinek-kinek rangja szerint kimérték mindeddig a jogát. S a külváros felől különös zene hallatszik. Ki hitte volna, hogy valakinek kedve van a muzsika szóra is? Énekelve s vidáman jönnek a környék múr fiataljai. Ne láss a város, hogy könnyet ejtenek. Nagy nap, nagy ünnep, amikor elindulnak a hajók, melyek elviszik őket testvéreikhez. Az öregebbeknek nem tetszik a fiatalok zenéje. Legtöbbje soha nem járt a tengert, különösen nem az őszi szelek között. Néznek bele az alkonyatba. Még látják a magasra emelkedő várostornyot, a Giraldát, míg könny és alkony nem mossa a képet, s a virrasztó gondterhelt Szevillában nem indulnak el a megerősített őrjáratok. Oda az a bezárkoznak a polgárházakba, nem beszélnek a szolgák a szolgálók előtt, mindenik tudja, egy-egy ilyen csacska leányszáj ostoba fecsegése megidézheti az inkvizíciót. Egy nap, mint a másik. Reggelre üres lesz a Guadalquivir partja, s amint nem is lesznek borbélyok, ácsok, kelmefestők, talán azért vágnak birkát a mészárosok.